Erzsinek, Erzsinek.
Tehát akkor arra kérem Erzsit, hogy mesélje el nekünk az élettörténetét.
Hát ez tulajdonképpen, most akkor születem, hát hogy honnan is jöttem, vagy honnan is. Hát a jelen, már megy?
Igen.
Igen. Tehát a jelenlegi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Gergely-Ugornyán születtem, ahol az édesapám Vásárosra, közeli Vásárosnaméhoz nagyon közel van ez a kis falu, és az édesapám Vásárosnaméhban volt taxis. A családom az három gyerek, tehát hárman voltunk testvérek, az édesanyám nem dolgozott, és aránylag egy az akkori időknek megfelelően egy normális polgári családba születtem, és úgy éltünk, tehát nem voltunk egy szegény, tehát nem mondhatom, hogy egy szegény sorsú egy. Szóval egy abszolút normális polgári család volt, ahol a nagyapám segített bennünket, mert földbirtokos volt, és nagyon sok mindenbe. Tehát amit az apukám nem tudott, mert már a zsidó törvények miatt sem tudott úgy dolgozni, mert a taxit elvették, a nagyapám segített. Míg a földet is, ugye 39-ben el nem vették, vagy 41-ben a törvények értelmében. Hát egy abszolút modern zsidó család voltunk, és úgy is neveltek bennünket. Nagyon szerettek a szomszédaink, tehát soha semmilyen konfliktus a faluba, mondjuk a keresztény, tehát a szomszédokkal vagy valami, mert az apámat mindenki ismerte, tisztelte, becsülte, és mint egy munkás ember, mert egy taxis az egy munkásnak számított. És nálunk Gergely-Ugornyár már 1938-ban, amikor én még nem voltam 10 éves, csak 9 éves, már megkezdődtek a borzalmak. Tehát 38-ban, amikor a Felvidéket Magyarországhoz csatolták, akkor megalakultak Szabolcsba és Beregbe a szabadcsapatosok. És borzasztó félelmet keltve már üldözték a zsidókat. Na, vagy egy ilyen szabadcsapatos egység telepedett Gergely-Ugornyára. És az én apám, tehát akkor még mint taxis működött, és korábban hazajött a Vásárosnaményi, tehát a munkahelyéről, mert a magyar katonák akkor vonultak be Beregszázba. És hát óriási tömeg, én mint gyerek emlékszem rá, és kimentünk, mint ahogy falu bámulni, kimentünk a kapuba. És magoltak a szüleim. Hát akkor a faluban divat volt, hogy mit tudom én, napraforgó magot. És a szomszéd, tehát végig mindenki kinnált, és éjszaka, mit tudom én, ez volt egy 38, nem tudom én, tavaszán, és az egyik nap ezután, a bevonulás után, éjszaka megjelentek ezek a szabadcsapatosok, ez a héjas különítmény, és az apukámat elvitték, mondom, ez már 38-ban volt, borzasztóan féltünk, akkor született 38-ban egy kis húgom, vagy márciusban, és 3 hónapos lehetett körülbelül, azzal vádolták, hogy az apukám leköpte a katonákat. Tehát ahogy magoltak és a magot, na most ugye nem kellett egyéb, ugye ez egy olyan vád volt, hogy az én apukámnak fegyvertartási engedélye volt, mint taxisnak, önvédelemből, tehát abban az időben már a taxisoknak, mert ugye éjszaka, éjjel-nappal uton volt, és ezért volt a fegyvere. Egy pisztoly, és akkor azt is nem tudom, ki tudta, vagy ki nem tudta. Lényeg az, hogy házkutatást tartottak, és megtalálták ezt a pisztolyt, és akkor elvitték, és az apukámat halálra elvitték ide el a parancsnokságra, és halálra verték a kezét, lábát, és szóval borzalmasan, és lábbal felfele felakasztották a Tisza hídon. Tehát lábbal fölfelé, és akkor beültették a kocsijába, és ilyen állapotba haza tudott jönni, de hónapokig feküdt, az orvos kezelte, tehát a többi zsidókat elvitték Debrecenbe, hónapokig letartóztatták a faluból. Egyedül az apámat nem vitték, mert nem lehetett mozdítani, nem volt arra képes. Szóval nagyon beteg volt, és akkor ott maradt szegény anyám három gyerekkel, hát keresett nélkül, ugye, mert hát hónapokig egy taxis ugye nem tudott keresni, és hát a nagyapám az utolsó kenyeret lövőpetribe sütötték, meg mit tudom, és úgy hozták nekünk, és így éltünk. Na most én akkor megtanultam azt a borzalmas félelmet, mint gyerek, 8 éves gyerek, és én akkor kaptam egy szívbetegséget a félelemtől, amit mai napig nem hevertem ki, ugye erre rájött az Auschwitz. Tehát én akkor, amikor már félni kellett, a szekrénybe bújtattak, az ágy alá bújtattak, na és akkor teltek, múltak az évek, amíg 40-ben vagy 41-ben jött az a rendelet, hogy a zsidóktól mindent elvesznek, és akkor így a taxit is be kellett szolgáltatni, tehát ez a kenyérkereset is megszűnt. Úgyhogy az apám elment alkalmazottnak egy cséplőgépnél, volt lakatos, tehát egy cséplőgépet vezetett, és járt faluról falura csépelni. Tehát egy nagyon jó keresztény barátja, aki alkalmazottként felfogadta, és járt, hogy kenyeret tudjon a családjának keresni, és így érkeztünk el, és közben a testvéreim felnőttek, és én ilyen körülmények között beirattak Beregszászba, polgáriba. Tehát elértem egy olyan kort, hogy középiskolába járattak, felvettek, mert kitűnő tanuló voltam, és bejáró voltam Beregszászba, busszal jártam be, amíg 1944, tehát addig, amíg a sárga csillagot nem kellett hordani, és akkor a buszvezető nem vett fel, azt a zsidók nem szállít. És akkor megszűnt, tehát tulajdonképpen nem fejeztem be a polgári 4 osztályát, csak 3-at. És így érkeztünk el. Még annyit talán az életemről, és arról kell, hogy az apukám nem tudott olyan vallásos életet élni, meg a templomba járunk, mint ahogy a falun a zsidók jártak, mert éjjel-nappal, tehát neki a munkája olyan volt, hogyha kellett, szombatra estek a lakadalmak, az esküvők, és őt mindig hívták ugye a mennyasszonyt szállítani, meg mit tudom, és akkor neki dolgozni kellett. Tehát ez egy nagy dolog volt. Na, és akkor így érkeztünk el 1944 márciusához, amikor bejöttek a németek, és másnap vagy harmadnap a sárga csillagot fel kellett rakni, és akkor a nagyapám, tehát a nagynéném, mert a nagyapám még 38-ban meghalt, és akkor a nagybátyáim elküldtek értem, hogy az apukám azt gondolta, hogy félt engemet, hát 13 éves voltam, egy fejlett kislány, és menjek el Lövőpetribe, az egy távoleső Szabolcsi kisvárna mellett lévő kis falu, és akkor ott hát, ha megmenek, szóval nem lesz semmi bajom, vagy mit tudom én, ott a németek nem jutnak el. És borzalmas körülmények között egy kocsival értem jött az egyik kocsis a birtokról, és a tanyáról, és begöngyöltek ilyen pokrócokba, és valahogy keservesen, mert már akkor a Tiszahídon át kellett volna menni, és ott ellenőrzés volt, és se kisebbe, és valahogy elvittek, és a Tiszahídon igazoltatták, és mit tudom én, pokrócokba mondta, hogy egy beteg unokája, meg mit tudom én, ez a kocsis bácsi. A lényeg az, hogy megérkeztem Lövőpetribe, és ott ért engemet a húsvét, közben iskolai szünet is volt, és ott ért engemet a húsvét, amikor húsvét után egy nappal megkezdődött a gettózás. Tehát én nekem egy, míg a mindamellett, hogy egy általános tragédia és egy szörnyűség, mindamellett ért engemet egy olyan rettenetes dolog, hogy én a szüleimmel nem voltam együtt a gettóba egy percig se. Tehát ahogy engem kiléptem a házból, mit tudom én, márciusban, 44 márciusában, és én soha többé nem láttam a szüleimet és a testvéreimet. Mert akkor hiába Kisvárdára vittek a gettóba, 44 április, hát pontosan nem tudom a napot, tehát 44 áprilisába, és a gettóba nem tudtak kicserélni. Szóval a nagybátyáim hiába mindent elkövettek, és csendőr barátaik, hát már amilyen, tehát ismerőseik voltak, és nem akadt egy ember, aki Beregszázból átjött volna helyettem Kisvárdára, és engem Kisvárdáról elvittek volna szüleimet. Tehát soha többé nem találkoztunk, és én azt se tudom, hogy őket sokkal előbb vitték el, deportálták Auschwitzba, mint engemet. És akkor voltunk, azt mondja, május, június, én a második transzporttal mentem, és Kisvárdáról június 2-án bevagonéroztak bennünket, és elvittek Auschwitzba, illetve Birkenauba. Hát ugye, erről már annyian beszéltek, erről a haláltáborról, mert ez valóban az volt. Akkor már olyan tömegesen érkeztek a vagonok Auschwitzba, hogy engem nem tetováltak, mert már nem volt rá idő, hanem a mi csoportunkból, ami éjjel-nappal érkeztek vagonok, több mint 60%-át, 70%-át már mindok. Válogatás nélkül vitték a krematóriumba. Tehát ott már nem volt. Én egy véletlennek köszönhettem, mert az én édesanyám Iker volt. És amikor a rámpánál leszálltunk éjszaka Auschwitzba, és elkezdődött a válogatás, és én Mengele elé kerültem, egy nagyon kis, vékony, hát csak az, hogy fejlett voltam, és ilyen mellem volt. És a nagynéném, az édesanyám testő, annak köszönhetem az életemet, az édesanyám testvérei voltam, testvéreivel három felnőtt nő, 20 éven felüliek voltak mind, és hát fogták a kezemet, és akkor mentünk, és akkor Mengele látta, hogy egy ilyen kislány, hát látta, hogy egy gyerek vagyok, és kérdezte, hogy hány éves vagyok, és mondja a nagynéném, hogy 18. És a lengyelek voltak, akik a vagonról leszállítottak bennünket, illetve ott segítettek nekünk, meg irányítottak, tudtak magyarul, és mondja az egyik német Häftling, hogy mondjátok azt, hogy ikrek vagytok. Tehát közületek valaki iker, mert az ikreket külön válogatják, és nagyon jó helyre kerülnek, és életbe maradnak. Hát ugye mi a világon semmit nem tudtunk, hogy mi az, hogy életbe maradni, mert fogalmunk nem volt, hogy hova érkeztünk. És nekem eszembe jutott, és én mondom magyarul a Mengelének, hogy az édesanyám, és ott volt, aki fordítsa, mert az édesanyám iker volt. És kérdezte, hogy hol van. Hát mondom, nem tudom, mert nincs velünk. És akkor intett a kezével, és akkor a nagynéném, ugye voltunk öten, és akkor a nagynéném, mert én azzal a réven, hogy iker jobbra bennünket jó. Hát ugye mi nem tudtuk, mi az, hogy jobb és bal. És akkor egész éjszaka szakadt az eső, és akkor mentünk a krematórium felé, és mikor odaértünk, akkor hát ez a dolog, ezt nem tudom, hogy mondjam-e, hogy amikor megérkeztünk ide a krematóriumhoz, akkor abban a nagy, hosszú folyosón kellett leöltözni, anya szült mesztelenre. Mai napig se tudom, hogy a cipőnket hogy találtuk meg, vagy hogy is volt. És akkor bementünk egy nap, és akkor jönnek az SS nők, és akkor mondják, hogy két ajtó volt, és két óriási terem, és akkor csak így csinálta kezével, hogy te erre mész, és te erre mész. Mert ez az a krematóriumnak volt, csak az egyikbe a csapból víz jött, a másikba meg a gáz. És akkor azon az oldalon álltunk éppen, amikor úgy meglökött ez egy nagy darab, most is előttem van szőke SS nő, és kinyitotta az ajtót, és akkor mondta, hogy ide mentek. És akkor borzalmas pánik tört ki, pedig nem tudtuk, hogy gáz jön, vagy víz jön, vagy mi jön, hanem maga az egész körülménytől, és ordítottak, imádkoztak az asszonyok, és szóval rettenetes volt, és kinyitották a csapot, és víz jött. És hát akkor megkönnyebbülve, hát ugye nem tudtuk, hogy mi az, hogy csak víz jött, ugye, hát jöhetett volna gáz is, de víz jött. És akkor lezuhanyoztunk, és akkor utána jöttek a férfiak, és leszőrtelenítettek bennünket, mindenünket, és akkor adta, és akkor jöttünk ki az ajtón, éjszaka volt még mindig, és akkor adtak a kezünkbe egy ilyen rongy csomagot, amiben a ruhánk volt, amit felvettünk. Hát én kicsi voltam, nekem egy olyat, hogy a földön húztam, aki meg magas volt annak egy olyan kicsit, hogy eddig ért. Szóval nem ismertünk egymást, én például nem ismertem, ugye kopaszon. Hát ugye rettenetesen néztünk ki, és akkor vártunk, míg megvilágosodik kint az udvaron, mínuszfok volt, mert ott a felső Sziléziában borzasztó az időjárás, hogy éjszaka fagynappal meg 50 fok van, és akkor bevittek illetve Birkenauba a céllágerbe. És akkor én bekerültem egy gyerekblokkba, ahol valóban egy kísérleté. Tehát gyerekblogba, ahonnan kísérletre vitték, különböző kísérletekre a fiatalokat, és a nagynénéim velem maradhattak. Úgyhogy a nagynénéim, a három nagynéim végig velem voltak, és ők segítettek, és ők, nekik köszönhetem tényleg az életemet. Na most ezek az auschwitzi körülmények, és ott hallottam, hogy az édesanyám a testvéreimmel együtt a krematóriumba került, és az, hogy mikor vitték el őket. Tehát őket még április végén, május elején Felvidékről elvitték. És hát rettenetes érzésem volt, és nem is akartam élni, szóval nem tudom, most eszembe jut Kertész Imrének az a mondása, hogy 14 évesen vagy 13 évesen az ember nem is gondolkodik, csak egyetlen egy lebeg előtt, hogy túlélni. Tehát valamit túlélni, amit nem is tudom, hogy mi, csak látom, hogy egy borzalom, egy rettenetes dolog, de mégis valahogy túl kell élni, és nem gondolkodni. És nem tudtunk gondolkodni. És akkor itt, mint a csürhét bevittek bennünket egy olyan blogba, ez olyan volt, ez egy lóistáló volt, középen volt egy kemence, egy hosszú kemence, a végében voltak ilyen betonetetők, lóetetők, tehát amiben a lovaknak vájú volt, igen, és például én abba feküdtem, hogy ne kelljen a tömegbe, mert nem bírtam. Így az emberek, így volt, és én befeküdtem abba a vájúba, pucér, semmi nem volt alatta, se fölötte, nem is tudom, hogy bírtuk ki, és akkor körülbelül ez volt július, másfél hónapot voltunk Auschwitzba, és akkor kiválogattak bennünket, és elvittek. Egy olyan munkatáborba, egy olyan lágerbe, ami Auschwitz és Krakó között van. Egy, hát a Visztulához közel volt, mert azt hallottuk mindig, hogy a Visztula nem messze van, és mondták az SS őreink is. Ez egy lövészárkot ástunk, kábelárkot, kábelt húztunk, az erdőbe a fákat termeltük ki, borzasztó, ez egy homokos talaj volt, rengeteget kellett dolgozni, mert mindig beömlött. Szóval borzasztó, mit éltünk ott át, és litván és lett őrök, akik magyarul tudtak, azok őriztek bennünket. És akkor eljött 1900, és hát enni, amit kaptunk, hát arról nem is beszélek, az semmi, az egy... Más lehetőségünk nem volt, mint a mezőn, ahol dolgoztunk, az es mellette termőföld volt, és akkor kikiszaladtunk, és egy répát, vagy egy krumplit, mit tudom én, megpróbáltuk kiszedni és megenni. Hát, hogyha jött az őr és meglátta, akkor lőtt. Ugye, hát azt mondom, sem kell. És akkor eljött mínusz 15 fok, borzasztó hideg tél volt akkor, 45 tele, és elérkeztünk január. Ja, olyan celtekbe laktunk, sátrakba, hogy 50-en voltunk egy ilyen celt sátorba. És olyan szerencsénk volt, hogy tiszta szabolcsiak, mándokiak, kisvárdiak, tornyospáciak, tehát abszolút szabolcsi ismerősök voltak egy csoportba, és akkor elindítottak olyan január 10-e körül, elindítottak, már akkor az oroszok egész közel voltak, és akkor elindítottak bennünk egy gyalogmenetbe, és akkor azt mondták, hogy a betegek és az idősek maradjanak ott, mert teherautó fogja hozni utánunk. És ezt nagyon sokan elhitték. De azon az éjszakán, mikor elvittek bennünket, azt hallottuk, hogy árkot ásnak az erdőbe, tehát egy tisztáson borzasztó nagy árkot, és kérdeztük, hogy mit, de reggel, mikor kimentünk, Appeltáni, ott is mindig reggel számoltak, és akkor kérdeztük, hogy mi az, mit fognak oda tenni, vagy oda kell menni dolgozni, nekünk hát nem tudtuk elképzelni. Na és akkor ásták meg, tehát már akkor az éjszaka ezek az SS katonák, meg kivittek magukkal rabokat is, tehát a foglyokat, és megásatták a sírjukat, és ahogy nem mentünk 100 métert évike, amikor már hallottuk a lövéseket, és ezeket már tömegesen, ahogy indultak a csoportok, akik ott maradtak, úgy lőtték bele ebbe, és úgy lőtték agyon. Tehát aki terhes volt, aki fiatal volt, aki öreg volt, aki beteg volt, a revírből mindenkit, és azt ott egy tömeg sírba temették el, ott az erdő szélén, ez Krónéba volt. Mondom, ez nagyon közel van Krakkóhoz, ezek a kis városok. És akkor elindítottak bennünket, és napokig gyalog mentünk a Visztula partján, azon a nagy hídon, míg megérkeztünk Blombergbe. Ez egy nagy város, a Visztula szeli ketté. Ez majdnem olyan nagy város, mint Budapest, ez a Blomberg. Hát én a német nevét mondom, én nem tudom most, hogy hívják. És akkor elhelyeztek bennünket. Közben azt nem mondom, hogy amikor mentünk, és valaki lemaradt, csak egy nagyon kicsit, akkor odahúzták az árok szélére. Hiába mondta, hogy felállt, csak leült egy kicsit pihenni. Tarkon lőtték, rúgott rajta egyet, ajzé, hátra néztünk, és rohantunk, szaladtunk, hogy ne maradjunk le, mert mondom, ha csak megállt, abban a pillanatban lőttek és be az árokba, szóval nem meg se várták, hogy felálljon, vagy valami. Végig hullával volt tele az árokpart. Szóval rettenetes volt, erre, ha visszagondolok, hát szóval én nem is tudom. És nem tudom, hogy hogy lehet ezt normálisan elmondani, mint ahogy most én erről beszélek, mert aki hallgatja a fiatal, mit mondjuk maga, az felvetődik, hogy ez igaz lehetett, és ezt túl lehetett élni. Nem tudom, hogy hogyan, a Jóisten, vagy hogy volt, de ez így volt, és ez igaz volt. És akkor megérkeztünk egy politikai fogolytáborba, illetve egy börtönbe, ahol politikai foglyok voltak, és ott helyeztek el bennünket. Hát ez egy több emeletes, itt a tetőjette a borzasztó sok halott volt, itt ebben a kihova még oda ráfektettek bennünket ilyen beteg halott, tettes, mit tudom én, ilyen emberekre. Szóval rettenetes zsúfoltság volt, de hát borzasztóan fáradtak voltunk, és minket már nem érdekelt, volt, aki a padlóra feküdt le, mint tudom én, és elaludtunk, és akkor éjszaka felébredtünk arra, hogy borzasztó világosság, és minden dübörög és szakad le, ez egy több emeletes börtön volt, és akkor a lányok felkeltek, oda mentek az ablakhoz, és mondják, körülöttünk minden ég. Tehát hullott a bomba, én nem tudom, hogy maradt meg ez az egy épület, és akkor elcsendesedett egyszer, csak minden, úgy hajnalodott, és akkor álltunk az ablakba, mert végig egy ilyen üveg, egy ilyen börtönnél, hát végig ablakok vannak, és úgy toltuk el egymást, hogy nézzük meg, és akkor láttuk, életünkben nem láttunk orosz katonát, és akkor láttuk, hogy ilyen vörös, csillagos, nagy izében, sapkába is jönnek, és akkor valaki ott kitalálta, hogy biztos az oroszok. Hát ugye nekünk fogalmunk nem volt, hogy néznek ki. És az oroszok voltak, és akkor feljöttek, és hát mikor az első oroszt megláttuk, hát nem is tudom elmondani, hogy majdnem pucéra öltöztették a lányok, és akkor kezdtek nekünk hozni nagy kondérokba krumplit, meg korpalevest, meg mit tudom, meg teját, és akkor nem akartuk elhinni, hogy felszabadultunk, és akkor reggel jöttek az oroszok, és disznót vágtak hava, másfél méter hó volt, mondom, mínusz 15 fok hideg, és a havon vágták a rengeteg disznót, teherautóval szállították, és lementek ezek a kiéhezett nők, ezek a foglyok, és nyersen, ahogy vágták a húst, a szalonnát, elkezdték enni, húzni, vonni azon a havon, még most is előttem van, a nagynéném úgy halt meg, még most is élne, hogy nem tudtak ellenállni, és nyersen abba a gyomorba, amiben semmi nem volt, hát 30 kilók voltunk, 30 és 35 kiló. És egy pár nap múlva már nem tudtak az orosz orvosok, hiába jöttek csak, és mindent elkövettek, meg akartak menteni bennünket, nem lehetett. Úgy hultak, mint a legyek, hogy hastifuszt kaptak, és menthetetlenek voltak. Nem volt olyan gyógyszer, ami segített volna. Tehát felszabadulás után egy nappal kezdődött. Tulajdonképpen addig majdnem 3000-en voltunk ebbe a lágerbe, és 2005-ben, vagy 2000-en mondjuk, nem tudom pontosan, érkeztünk el ide ebbe a, tehát mondjuk a felszabadulási helyre, ilyen körülmények között, és akkor borzasztó sokan meghaltak. Úgyhogy haza, én nem tudom, 1500-nál többen nem jöttünk, akik aztán már egy ilyen gyűjtőlágerbe kerültünk, az oroszok elvittek bennünket egy ilyen gyűjtőlágerbe, és április 4-én szabadult fel Magyarország, és akkor már itthon voltunk, kukoricát vetettünk a mezőn, a faluba. Tehát már április 4-én mi itthon voltunk. Ez Igen, áprilisban. Tehát az oroszok betettek, bevagonéroztak bennünket és hazahoztak. Hát akkor még nagyon sokan, akik kint voltak a Németországban, meg Ausztriában, hát még akkor kezdődött, és akkor pusztultak el. És az én apukám, tehát az anyukám az Auschwitzba a két testvéremmel, akkor, amikor megérkeztek a krematóriumba, elfüstölték őket, és az apukám pedig Mathausenbe került, és ott élte végig, utolsó napig. Mathausen mikor szabadult fel?
Május 4-én.
Május 4-én és május 3-án éjjel nem ébredt fel. Tehát a felmérőt bementek az amelyek előtte egy nappal, elaludt végelgyengülésbe, éhen halt. Egy hatalmas, derék ember volt az apám, 198 centi magas, 100 nem tudom ki, és akkora fogyott el az energia és minden, és végig munkavezető volt, nagyon szerették, tisztelték, és nagyon sok emberen tényleg segített, és hát kibírta volna, ha hát éhen halt, szervezete nem viselte. És akkor, tehát így pusztult el a családom, és akkor a nagynénémmel együtt hazajöttem Lövő Petri községbe. Hát ez egy kis falu Szabolcsba, és ott éltem 50, ott jártam iskolába, onnan Lövő Petriből jártam iskolába Kisvárdára, ott végeztem el 2 évet, aztán elmentem dolgozni. Tehát mondjuk 53-ig éltem, 53-ig éltem Lövő Petribe. És Nyíregyházára mentem dolgozni, és elkezdtem tanulni. Hova mész? És 53-ban mentem férhez, Kisvárdán, Kardos Gézán. Egy csodálatos ember volt, és vele éltem 35 évet. És akkor, ha most, tehát ez egy vonal, az életemnek egy nagyon hézagos, amit elmondtam, mert közben a történések borzalmasak voltak. Hát amikor hazajöttem, akkor elmentem a szülőfalumba, és megláttam a szomszéd bácsit az apukám ruhájába és az apukám kalapjába, pont összetalálkoztam, mentem a nagyapám sírjához, és láttam, hogy jön velem szembe, és ez az ember volt az, aki 38-ba feljelentette az apukámat, amiért elvitték és halálra vették. Igen. És hát borzasztó emlékeket ébresztett, de hát a világon semmit még csak nem is szóltam, meg nem is köszöntem, meg nem csináltam semmit. És hát elég nehéz volt feldolgozni azt, hogy egyedül vagyok a nagyvilágban, és bizony a nagynénéim, akikkel együtt éltem, 54-ben és 55-ben meghaltak, és akkor maradtam teljesen egyedül. Tehát azokkal, akikkel hazajöttem, azok is meghaltak, azok az édesanyám testvérei nagyon hamar, az egyik agyvészésbe, és a másik pedig mellrákba. De a szerencsétlenség mellett az volt a szerencse, hogy egy olyan csodálatos férjet kaptam, akivel 35 évig nagyon nagy boldogságban éltem, és valahogy átvészeltem ezt a... Hát nem átvészeltem, hanem tulajdonképpen betegen, mert ahogy hazajöttem, attól a perctől kezdve orvosi felügyelettel és orvosi ellenőrzés mellett élek, addig, amíg 1997-ben egy nagy szívműtétem volt, egy nagy bypass műtétem, ami mindannak a következménye, ami történt velem, és hát mai napig is nagyon óvatosan kellene élnem, és izgalommentesen, de hát, szóval feldolgozni ezt az életbe soha nem lehet. Azt nem lehet feldolgozni, hogy az embernek a szülés, mint gyerek, elvesztettem és a testvéreimet is egyedül a nagyvilágba élni. Szóval ez egy bármilyen jó legyen, és bármilyen anyagi körülmények között legyen, ezt az embernek a szívében, a lelkéből nincs, ami erre nem tudom én, valami balzsamot találjon. Tehát nem lehet ezt megmagyarázni, de ez egy rettenetes dolog. Én nagyon oda vagyok, amikor hallom, hogy előfordul, hogy valaki a holokausztot tagadja, és nem hiszi el, mert ez egy nagyon nagy tragédia az emberiségnek, és a zsidóknak, és hát mindenkinek, aki ezt megérte. És arról beszélünk, hogy a holokauszt túlélés. Hát tulajdonképpen én ezt most megmondom őszintén, én nem találok benne semmi különlegeset, hogy a holokauszt túlélő, mert nem kapunk, hát ezt nem lehet, nem tudom én, azzal elintézni, hogy holokauszt túlélő vagyok, és akkor én nekül, nem vagyok külön, mint egy másik ember, nem vagyok. Én átértem ezt a borzalmat, és életem végéig ezzel kell együtt élnem, ezzel az érzéssel. Ugye, mert ma van olyan lehetőség, hogy azt mondják, hogy akinek gyerekei vannak, mert én gyereket nem szült, és én emiatt nem szültem, és ezt a legborzalmasabb dolgot nem mondtam el. Hát én valóban ennek a kísérletnek az áldozata vagyok, és nem hogy egyedül, hanem még gyereket sem szültem. Tehát tőlem elvették azt a lehetőséget is, hogy nekem családom legyen. Tehát én nem csak úgy van, hogy na hát most én jól élek, vagy nem élek, ez egy fogalom. Ez egy viszonyítás, hogy ki jobban, meg ki rosszabbul, meg ez érdektelen most. Hanem az érdekes, hogy milyen lelki világban és egyáltalán hogyan élem meg az életemet, amikor nincsenek gyerekeim, nincs családom, tehát és emiatt nincs. És én hiába megpróbáltam és bejártam Magyarország összes klinikáját, és nagyon sok pénzébe voltam a férjemnek, fel lehetett volna nevelni 5 gyereket abból, és 10 évig nem dolgoztam emiatt, mert gyerek után jártunk, hogy hátha, és megmondták, hogy az auschwitzi esemény soha nem lehet. Tehát egy olyan stressz és egy olyan dolog történt velem, hogy gyereket nem születtek. Már csak az is emény, olyan fiatalon, ugye 13 évesen, és ugye akkor értek ezek a dolgok. Tehát, és a másik pedig, hogy ilyen korú gyerekek, mint én, nem is nagyon jöttek vissza. Hát már mind 70 éve, mert 80-an felül vannak, akik ezt megérték. De hogyha nincsenek a nagynéném, akkor én se nem létezik, hogy én ezt túléljem. Én a környezetembe, vagy a barátaim körébe, vagy az ismerőseim körébe sincs olyan korú, mint én. Csak akik Pesten voltak a gettóban, ugye, azok, akik mondjuk fiatalon, vagy itt születtek, vagy 40-es években születtek. És nekem az életemben ugye azt sem mondhatom, hogy testvérem van, vagy valakim van, vagy akinek el lehet mondani. Szóval ez egy szörnyű dolog. És amikor meghalt... Tessék?
Az a kis pici testvér, aki 38-ban
született. Aki 38-ban született, az volt 5 éves, 44. Igen, és azt elvitték el. És igen, az 38-ban született, egy nagyon aranyos kislány volt, és ez lett a... És a fiú testvérem első osztály volt, 6 éves, kitűnő tanuló volt, bizonyítványát őrzöm, elmentem abba az iskolába, ahova járt, és kértem egy bizonyítványt, hogy maradjon meg nekem egy emlék, amiről szól. És semmit a világon nem kaptam vissza a faluba, egy képem nincs a szüleimről, mert úgy, ahogy volt, és kirabolták, és mindent elvittek, úgy vitték el a képeket is, és mai napig nem adták vissza. Csak azt nem tudom, hogy ezeknek az embereknek, akik elvitték, hogy milyen hasznos, vagy mit hoz az a, mit jelent neki az én családi képem, vagy az én szüleimnek, vagy az én testvéreimnek a képei.
Majd elmeséljük, hogy amikor befejeztük, találtam ilyen képeket egy faluban.
Igen?
Csúnya dolog.
Kérdezzen, és akkor még
igen,
van szó.